Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, a 98. Zsoltárunk első versének éneklésével magasztaljuk a mi Urunkat, Istenünket. A 98. Zsoltárunk első verse így kezdődik: énekeljetek új éneket.
Énekeljetek új éneket, az Úr Istennek örömmel, mert nagy csodákat cselekedett karjának nagy erejével. Mi velünk az ő üdvösségét kétség nélkül megérteti, szent igazságát, kegyességét minden népnek kijelenti.
Elfoglalva helyünket, e megkezdett Zsoltárnak énekeljük további verseit, 98. Zsoltár második, harmadik és negyedik versét. A második vers így kezdődik: meggondolá irgalmasságát.
Meggondolá irgalmasságát, és kegyességét tekinti, és az ő nagy hűséges voltát az Izraelhez téríti. Ó, nekünk küldött üdvösséget, ez egész föld kerekségen nyilván meglátta minden nemzet, örvendjen néki hát minden. Örvendjetek és vigadjatok, mondjatok szép zsoltárokat, címbalmokkal hangi csajatok, zendítsetek citerákat, a trombitákat fújjatok meg, király előtt zengjetek, csendüljetek, zúduljatok meg, tengeren, földön mindenek. Az Úr előtt a folyó vízek örvendezzenek mindnyájan, a magas hegyek az Istennek tapsoljanak végboltukban, mert íme eljő törvényt tenni, megítéle földön mindent, minden világot jól rendeli, a tiszta igazság szerint.
A mi segítségünk jöjjön Istentől, aki úgy szerette világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és hallgassuk meg hitvallásunknak, a Heidelbergi KT-nak a harmadik úrnapjához tartozó kérdéseit és feleleteit, amelyek az ember nyomorúságával, kegyelemre, szorultságával kapcsolatosak. Hát Isten az embert ilyen gonosszá és romlottá teremtette? Nem, sőt inkább Isten az embert jóvá és a maga hasonlatosságára, azaz valóságos igazságban és szentségben teremtette a végre, hogy teremtő Istenét igazán megismerje, szívből szeresse, és vele örökké tartó boldogságban élvén őt dicsérje és magasztalja. Honnan ered tehát az emberi természetnek a romlottsága? Első szüleinknek, Ádámnak és Évának paradicsomi esetéből és engedetlenségéből, mely által a mi természetünk úgy megromlott, hogy mindnyájan bűnben fogantattunk és bűnben születünk. De hát annyira megromlottunk, hogy egyáltalán képtelenek vagyunk valami jónak a cselekvésére, minden gonoszra pedig hajlandók? Igen, ha csak a Szentlélek újjá nem szül bennünket. Isten igéjét a Zsoltárok könyvéből olvasom, a Zsoltárok könyvének 139. fejezetéből, ahol ezeket találjuk megírva. A karmesternek Dávid Zsoltára. Uram, te megvizsgálsz és ismersz engem. Tudod, ha leülök, vagy ha felállok, messziről is észreveszed szándékomat. Szemmel tartod járásomat és pihenésemet, gondod van minden utamra. Még nyelvemen sincs a szó, te már pontosan tudod, Uram. Minden oldalról körülfogtál, kezedet rajtam tartod. Csodálatos nekem ez a tudás, igen magas, nem tudom felfogni. Hová menjek lelked elől? Orcád elől hova fussak? Ha a mennybe szállnék, ott vagy. Ha a holtak hazájába feküdnék le, te ott is ott vagy. Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó végén laknék, kezed ott is elérne, jobbod megragadna engem. Ha azt gondolnám, hogy elnyel a sötétség, és éjszakává lesz körülöttem a világosság, a sötétség nem lenne elég sötét neked, az éjszaka világos lenne, mint a nappal, a sötétség pedig olyan, mint a világosság. Te alkottad veséimet, te formáltál anyám méhében. Magasztallak téged, mert félelmes és csodálatos vagy. Csodálatosak alkotásaid, és lelkem jól tudja ezt. Csontjaim nem voltak rejtve előtted, amikor titkon formálódtam, mintha a föld mélyén képződtem volna. Alaktalan testemet már látták szemeid. Könyvedben minden meg volt írva, a napok is, amelyeket nekem szántál, bár még egy sem volt meg belőlük. Mély drágák nekem szándékaid, Istenem, mély hatalmas azoknak száma. Számolgatom, de több a homokszemeknél, s a végén is csak nálad vagyok. Bár megölnéd, Istenem, a bűnöst, és távoznának tőlem a vérontó emberek, akik csalárdul beszélnek rólad, ellenségeid, hazugul mondják ki nevedet. Ne gyűlöljem egy gyűlölőidet, Uram, ne utáljam egy támadóidat. Határtalan gyűlölettel gyűlölöm őket, hiszen nekem is ellenségeimmé lettek. Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet, próbálj meg és ismerd meg gondolataimat. Nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess az örökké valóság útján. Isten legyen itt közöttünk, Szent Lelke által, tanítson bennünket és formálja a mi hitünket. Gyertek, csendesedjünk el, és imádkozzunk eképpen. Igen, Urunk, azért fohászkodunk, hogy maradj itt közöttünk, és maradj velünk, ahogy erre egykor az emmausi tanítványok is kértek téged. Úgy kérünk mi is, hiszen jó nékünk veled lennünk, és jó nékünk az, amikor te velünk vagy. Köszönjük neked azt, hogy ismersz bennünket. Köszönjük, hogy tudod a mi életünknek eseményeit. Ismered a mi vágyainkat, görcseinket, szükségeinket, mindazt, ami a mi életünk ezen a földön. Azt is megköszönjük te neked, hogy nem csak ismersz bennünket, hanem szeretnél bennünket elsegíteni és megsegíteni egy olyan életre, amelyben mi boldog emberek leszünk. Köszönjük te neked, hogyha már hitben járva ismerhetjük a tőled és a veled járó boldogságot, elégedettséget és békességet. De hadd kérjünk most mindazokért, akik még mindezt nem érzik, nem tapasztalják és nem tudják, mindazokért, akik még nem így élnek, könyörüljél meg rajtunk, és segíts, hogy ne legyen hiába való a mi itt létünk, hanem hadd találkozzunk veled, hadd fogadjunk téged életünkbe, szívünkbe, hadd kössük veled össze életünket, hogy miénk legyen mindaz, ami a tiéd. Köszönjük, hogy nem kevesebbet ígérsz nekünk, és nem kevesebbet kínálsz nekünk. Önmagadnál, mindannál, ami te vagy, mindannál, ami a tiéd. Köszönjük azt a kegyelmet, amellyel most is közöttünk vagy, és hisszük, hogy elvégzed a te munkádat bennünk. Kérünk, ronts le minden olyan dolgot, amely megrontaná a veled való kapcsolatra jutásunkat. Légy győztes, Urunk, mert győztes vagy. Mutasd meg a te hatalmadat közöttünk és bennünk. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és a 168. számú dicséretünk negyedik versét énekeljük. A 168. számú dicséretünk negyedik versét, mint egy imádságképpen kérünk, Úristen, Krisztus Jézusért. Kedves testvérek, Isten igéjét a mai napra kijelölt ószövetségi ige szakaszból olvasom. Mózes 5. könyvének 17. fejezetéből, Mózes 5. könyvének 17. fejezetéből az első verset, ahol ezt találjuk megírva. Ne áldozz Istenednek, az Úrnak olyan bikát vagy juhot, amelyben fogyatkozás vagy bármilyen hiba van, mert utálatos az Istened az Úr előtt. Kedves testvérek, Mózes 5. könyve egyfajta visszatekintés, összefoglalás, emlékeztetés mindarra, ami a zsidó nép mögött van a pusztai vándorlás folyamán, és mindarra előre tekintés, ami előttük van, azon a helyen, amelyet Isten nekik ígért, és amelyre elvezette őket. Amikor Mózes megemlékezik az útról, amelyen jártak, és amelyen Isten járatta ezt a népet, szóba kerülnek az áldozatok, és az áldozatokkal kapcsolatosan jó néhány intelem, jó néhány emlékeztetés elhangzik. Ezek közül való ez a mostani fölolvasott igevers is, amelyben arra emlékezteti Isten embere az ő népét, hogy amikor Istennek áldoznak bikát vagy juhot, az legyen olyan, amelyben nincsen semmiféle fogyatkozás, mert Isten utálja azt, ha olyat áldoznak neki, amelyben fogyatkozás vagy hiányosság van. Azt gondolom, hogy egyfelől az ószövetségi áldozatok világa tőlünk, magyar emberektől 2009-ben nagyon messze esik. Nagyon messze esik. Nem igazán értjük mi azt a világot, aki a Bibliáját olvassa, talán belemerülhet, talán el tudja képzelni azt a korszakot, amikor Izrael népe a pusztát járta, amikor állt a Szent Sátor, és amikor ott áldozatok folytak, de általában nem a mi hétköznapjainknak a része az a világ és az a történés sorozat, amiről itt a Szentírás beszél. Annak ellenére mondom ezt, hogy távol áll tőlünk ez a világ, hogy ma is van áldozat ebben a világban, sőt, egyre jobban azt tapasztaljuk, hogy sokan várnak és kérnek tőlünk áldozatokat. Elég, ha az ember az újságokat kinyitja, vagy a televízióba belekukkant, és mindjárt belefut olyan műsorokba, olyan reklámokba, ahol emberek áldozatokat várnak és kérnek tőlünk, hogy messzebbre ne menjek, hát ebben a világban, ezekben a napokban, ma még a kormányfő is azt várja tőlünk, magyar emberektől, hogy hozzunk különböző áldozatokat azért, hogy jobb legyen ebben az országban a sorsunk. Tehát érezzük ezt a kérdést, annak ellenére, hogy a Biblia világa meg valami más áldozatfajtáról beszél, egyfelől közel van hozzánk ez a téma, másfelől meg nagyon messze. Aki áldozatot kér, az azt kéri, így volt ez a régi időkben is, és így van ma is, ami a miénk. Azt kéri, hogy ami a miénk, a mi tulajdonunk, azt bocsássuk az ő rendelkezésére. Amikor áldozunk valamire, az azt jelenti, hogy valaminket, ami a mi sajátunk, a mi tulajdonunk, odaadjuk valamiért. Az a mi személyes áldozatunk, hogy valamit, ami a saját tulajdonunkat képezi, odaadjuk, rendelkezésére bocsájtjuk valaki másnak, vagy valamilyen ügynek. Áldozatot az ember sokfélét hoz, másokért, családjáért, szeretteiért, népéért, de talán az a legjellemzőbb ránk, hogy abszolút közel kerüljön ez a téma hozzánk, hogy mi magunkra szoktunk a legtöbbször áldozni. Az ember önmagára áldozza a legtöbbet, vagy a legminőségibb dolgokat talán, és ezért, ha őszinték vagyunk, ezt be is vallhatjuk, vagy elismerhetjük, hogy magunkra áldozni általában mindig készek vagyunk. Sokkal nehezebben áldozunk másokra, mint amilyen nehezen áldoznánk magunkra. Most azonban szeretnék az általánosságból az Ószövetséghez visszatérni, hiszen amikor elolvasuk Mózes könyvéből ezt az idézett verset, akkor az Istennek bemutatott áldozatról lesz szó és van szó. És én azt gondolom, hogy ha az Istennek való áldozatról beszélünk mi újszövetségi keresztjének, akkor a legtöbben megint csak zavarban vannak, mert hát egyfelől úgy gondoljuk és úgy tudjuk, hogy hát az az ószövetségi áldozati mód, ahogyan a zsidók Istennel kapcsolatban cselekedtek, az már a múlté, az lejárt. Másfelől meg mégis érezzük annak a szükségét, hogy valamit csak kellene vagy lehetne Istennek áldozni. Azért, hogy megérthessük, hogy mi a különbség, vagy hogy mik a mi lehetőségeink, csak egy rövid kitekintést teszünk az Ószövetség irányába. Ha az áldozatokat az Ószövetségben megvizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy az áldozásnak a gyakorlatát maga Isten rendelte el. Ez nem úgy volt, hogy valaki kitalálta, hogy jó lenne Istennek egy sátrat építeni, jó lenne Istennek valamiféle áldozatot bemutatni, hanem Isten maga rendelte el az áldozást és az áldozatnak a rendjét is, azt, hogy mit, miért és hogyan kell áldozni. Isten rendelte el a papságot is, a lévitákat. Nem úgy volt, hogy önként odaálltak volna emberek, hogy na majd mi ezt csináljuk, levezetjük, hanem maga Isten rendelkezett úgy, hogy kik azok, akiknek az áldozatok körüli szolgálatokban részt kell venniük. Tehát az Ószövetségben azt látjuk, hogy beszédes dolog az áldozat, Istentől származik a felszólítás, a gyakorlat, és Istentől származik maga a rend is. Ha az áldozatokat beszeretnénk valahogy sűríteni, hogy is lehetne megfogni ezt a kérdést, akkor hadd mondjuk azt a legegyszerűbb felbontásban, hogy mindannyian megérthessük, hogy két nagy csoportja volt az áldozatoknak, amelyet azt gondolom mindannyian ismerünk. Az egyik csoportja az áldozatoknak a bűnökért való áldozat volt, a másik csoportja pedig hála áldozat volt. Ebbe a két nagy csoportba tulajdonképpen minden áldozati fajta, amelyet az Ószövetségben találunk, amelyet a Biblia felsorol, valamelyen módon beilleszthető. Bűnökért való áldozat és hála áldozat. A bűnökért való áldozat tulajdonképpen arról beszélt, hogy ki vagyok én. A bűnökért való áldozat ugyanis egy helyettes áldozat volt, a lényegét tekintve olyan áldozat, amelynek a vére kellett, hogy folyjon, tehát ez az áldozat valami olyan élőlény, legtöbbször bárány volt, amelyet meg kellett ölni, és a vérét el kellett folyatni, és ezzel is ki kellett ábrázolni azt, hogy a bűnnek a következménye a halál. A bűnökért való áldozat helyettes áldozat volt, a bűnös hozott áldozatot Isten elé önmagáért, önmaga helyett. Lényegileg a bűnös bűnei ráterheltettek magára az áldozatra, és mivel a bűnnek a zsoldja a halál, ezt jelenti ki az írás, ezért az áldozatnak meg kellett halnia. Csak akkor ért célba a dolog, hogyha az áldozat vére elfolyt, ha az áldozat elpusztult. Az áldozati állatot mindig az áldozó választotta ki, annak a rendnek és lehetőségeknek megfelelően, ahogy ezt Isten elrendelte, és ő döntött arról is, hogy milyen módon fog az áldozattal, a bűnökért való áldozattal élni. Nyilván igaz az, hogy a szegények nem mindig tudtak olyan áldozatot hozni, mint a gazdagabbak, de ebben egységes volt az áldozat, a vére el kellett, hogy folyjon. A hála áldozat egy más típusú áldozat volt, nyilván azoknak az áldozata volt ez, akik Isten felé a maguk háláját kiszerették volna fejezni ezen a speciális módon is. Istennek sok mindenért lehetett már akkor is hálás az ember, és ennek is megvolt az útja, módja. Mózes könyveiben erről pontos leírásokat találunk, hogy hogyan és mi módon fejezheti ki az ember Isten felé való háláját, elkötelezettségét, azáltal, hogy áldozatot mutat be Istennek. Az áldozat, a hála áldozat azt mutatta meg, hogy mire tartom azt, akinek áldozok. Mennyire tartom azt, akinek áldozok. Tehát a bűnért való áldozat arról beszélt, hogy én az áldozó ki vagyok, addig a hála áldozat azt mutatta meg, hogy mire tartom azt, akinek hálás vagyok. Azt mondja itt Mózes könyvében Isten, így beszél az áldozatról, hogyha te számomra áldozatot hozol, az legyen tökéletes áldozat. Úgy látszik, hogy Isten ismerte úgy, ahogyan ma is a mi szívünket, ismerte az ő népének is a szívét, és tudta nagyon jól azt, hogy az emberek egy része egy idő után nem fogja érteni azt, hogy egészséges, jó húsban levő állatokat, első fajzásokat miért kell az Istennek odaáldozni. Tudta Isten azt, hogy az emberek előbb-utóbb abba a kísértésbe fognak esni, hogy a hitványabbat, a selejtet áldozzák oda Istennek, tekintvén arra, hogy az úgyis elég, hát abból úgyis csak por lesz, meg hamu lesz, de ami nekem itt marad, az legyen egészséges, legyen szép. Nos, testvérek, Isten elejét akarja ennek venni, és azt mondja, hogy amikor nekem áldozol, aszerint az előírás szerint, ahogyan én elrendeltem, akár bűneidért, akár hálából, tedd azt úgy, hogy amit elém hozol, és nekem adsz, az tökéletes, mert bármilyen fogyatkozás vagy hiba van abban, amit nekem áldozol, utálatos az Istened az Úr előtt. Tehát éppen nem azt éred el vele, amit szeretnél, nem a bűnbocsánatot nyered el, vagy nem az Isten dicsőségét szolgálod hálával, hanem az Isten utálatát veszed magadra. Az ószövetségi áldozatok mind-mind előre mutattak, ezt mi újszövetségi emberek már tudjuk, hiszen csodálatos módon beszél erről nekünk Pál apostol és az újszövetség több helyen. Főként a bűnökért való áldozat volt az, amely előre mutatott arra az áldozatra, aki majd elveszi a mi bűneinket. A tökéletes áldozatra. Arra az áldozatra, akiről így szólunk az egyik énekünkben, hogy tökéletes volt minden tekintetben. Ez az áldozat maga Jézus Krisztus volt. Az ószövetségi áldozatok csak előképei annak, amit Isten elkészített. Ahogyan Jézus Krisztus tökéletes volt, úgy kellett tökéletesnek lennie az ószövetség idején az áldozatnak. Ahogy Jézus Krisztus hibátlan volt, úgy kellett hibátlannak lennie az ószövetség idején is a bűnökért való áldozatnak. Miért kellett tökéletesnek lennie? Miért kellett Jézus Krisztusnak tökéletesnek lennie? Hát azért, mert ahogy elmondtuk, ezek az áldozatok helyettes áldozatok voltak. Amikor valakire ránehezettek a bűnei, és nyugtalankodott a lelkiismerete, amikor félelmek gyötörték, akkor eljött, megvallotta a bűneit Isten előtt, a pap jelenlétében, aki az áldozati állatra terhelte jelképesen ezeket a bűnöket, és azután az áldozati állat elnyerte a bűnöknek a büntetését. Nem a saját bűneinek a büntetését, mert állatoknál arról nem beszélhetünk, hanem azokért a bűnökért halt meg az a helyettes áldozat, amelyeket az áldozó hozott és vallott meg Isten jelenlétében. Jézus Krisztusnak tökéletesnek kellett lennie, mert ha nem lett volna tökéletes, akkor a maga bűneiért kellett volna, hogy szenvedjen. Ha pedig a maga bűneiért szenvedett volna Jézus Krisztus, akkor nem lehetne sem az én, sem a benne hívők megváltója és megtartója. Azt olvassuk Jézus Krisztusról, hogy mindenben megkísértetett, mindenben próbálta őt a sátán elbuktatni, bűnössé tenni, de Jézus Krisztus mindvégig ellenállt. Kísértéseket szenvedett, de tiszta maradt és tökéletes maradt minden tekintetben. Amikor Jézus Krisztus a keresztfán szenved, akkor nem a maga bűneiért szenved, hanem azoknak a bűneiért, akiknek a bűnét ő magára vette. Mondhatnánk jelképesen úgy is, hogy Jézus Krisztus magára olvasta a bűnös embereknek, akikről így van János evangéliumában, hogy akiket nekem adott az Atya. Azoknak a bűneit Jézus Krisztus magára olvasta, és neki is, mint áldozatnak, meg kellett halnia, mert a bűn zsoldja a halál. Az ószövetségi áldozat egy komoly dolog volt, és annak a formája is egy komoly dolog volt. Érthető az, hogy Isten miért figyelmezteti az ő népét arra, hogy ne hozzanak oda tökéletlen áldozatot. Isten ki akarja fejezni, hogy az, ami történik, előképe annak, ami majd el fog következni, annak a tökéletesnek, arra az ismétlésre nem szorulónak, amely Jézus Krisztus áldozata. Mert ha egy áldozat tökéletes, akkor azt nem kell ismételni. Jézus Krisztus azt mondja a keresztfán, elvégeztetett. És ez azt jelenti, bezárult a bűnökért való áldozat sora. Bezárult, lezárult. Eddig tartott. A tökéletlen ószövetségi áldozatok, így beszél róluk Pál apostol, azért voltak tökéletlenek, mert újból és újból ismételni kellett őket, Jézus Krisztusban befejeződnek. Azért, mert Jézus Krisztus tökéletes. Tökéletes minden tekintetben. És az ő áldozata egyszer s mindenkorra megbékéltette Istent mindazok felé, akiket Jézus Krisztus ott a kereszten hordozott. Világosan beszél Jézus Krisztus arról, hogy azokért hal meg, akiket az Atya neki adott. Akiket az Atya neki adott. A főpapi imájában is ezért könyörög, és János evangéliumában is többször olvasunk erről, hogy Jézus Krisztus emberek bűneit veszi magára, nem minden ember bűnét általánosságban, hanem egyes emberek minden bűnét veszi magára, és ezért szenved, mint tökéletes áldozat. Ahogyan az ószövetségi értelemben is a bűnökért való áldozat nem volt egy ilyen általános áldozat, hogy most aztán áldozok egyet, és kihirdetem mindenkire azt, hogy megbocsátattak a ti bűneitek. Nyilván nem is lehetett ilyen, hiszen ne kergessünk illúziókat az ószövetségi zsidó népről. Amikor templomi áldozati idő volt, akkor nyilvánvaló, hogy nem volt ott mindenki. Ne kergessük azt az illúziót, hogy a zsidó népből mindenki mindig istenfélő volt. Ha valaki kételkedik ebben, akkor nézze végig a zsidó történelmet. Hogyan veti el Isten azt a zsidó réteget, amelynek a szívében nincs ott a hit, és eltűnnek Asszíriában, és soha nem látjuk őket viszont, mert nem keresték az Istent. Formai dolgokat gyakoroltak ugyan Istennel kapcsolatban, de nem volt személyes hitük, meggyőződésük. Isten igazsága és Isten személye felől. Tehát áldozat sem volt olyan, amely mindenkire elhatólag kihirdettetett volna, hogy aki izraelita, annak most megbocsájtottak a bűnei. A bűnökért való áldozat egy személyes ügy volt az Ószövetségben is. Így Jézus Krisztus áldozata is egy személyes ügy, rólad és rólam szól, a te bűnödről és az én bűnömről, nem általában a világ bűnéről, hanem arról, amit elkövettél, arról, amit elkövetsz, arról, amit el fogsz követni, az Isten nélküli életedről rólad szól Jézus Krisztus tökéletes áldozata. Ez egy személyes ügy. Jézus Krisztusnak tehát tökéletesnek kellett lennie. Hadd mondjuk azt, hogy az áldozatok témakörében egy kicsit eligazodjunk, hogy a bűnökért való áldozat Jézus Krisztusban elvégeztetett és bevégeztetett. Ezért mondja azt Jézus Krisztus, hogy senki sem mehet az Atyához, csak is én általam. Mi ezért nem áldozunk. Ezért nem mutatunk be áldozatot Istennek, és ezért tekintünk kritikusan a Római Katolikus Egyház gyakorlatára, a naponkénti áldozásra. Ezzel a témával már foglalkozott annak idejében Pál apostol, azt mondja, hogy nem kell Jézus Krisztust újra és újra megfeszíteni, mert Jézus Krisztus tökéletes áldozata egyszer s mindenkorra elvégeztetett. Nos, a bűnökért való áldozat Jézus Krisztusban tökéletesen megvan, ezért ha valaki bűnbocsánatot szeretne, akkor Jézus Krisztushoz kell jönnie. Nem formai dolgokkal kell a bűneinket rendezni. Nem tudunk Isten előtt egyébként se semmit letenni, amit a mi bűneinkért hozhatnánk eléje, hanem Jézus Krisztushoz kell jönnünk. És ha valakit ma ebben a gyülekezetben bántanak a bűnei, annak semmi más nem tudunk hirdetni, csak azt, hogy jöjj Jézus Krisztushoz. Mert ő az az áldozat, akire a te bűnöd, nyomorúságod, istentelenséged ráterheltetett, ő szenvedett éretted miattad, és aki hozzájön, az tőle bűnbocsánatot, felszabadulást kap. Felszabadulást a bűn ítélete a halál alól, a kárhozat alól, és felszabadulást a lélek terhe a lelki ismeret alól. A lelki ismeret súlya és nyomasztó terhe alól. Mert Isten igazságos, és ha megbüntette a mi bűneinket Jézus Krisztusban, akkor nem bünteti meg rajtunk. Ha Jézus Krisztus áldozatát elfogadta, akkor ez azt jelenti, hogy mi Jézus Krisztusért szabadok vagyunk. Sokan kérdezik, miért vagy annyira biztos az örök életben? Azért, mert te olyan jó vagy? Nem, nem ezért vagyok benne biztos. Azért vagyok benne biztos, mert Jézus Krisztus a bűnnek erejét és a kárhozatnak az erejét rólam elvette. Isten ő rajta megbüntette az én bűneimet, és ha én Jézus Krisztushoz jövök, akkor nekem szabadságom van, örök életem van. Jézus Krisztus egyébként is azt mondta az övéinek, hogy azt akarom, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. Ha Jézus Krisztus a mennyben van, már pedig ezt valljuk róla, ezt hirdeti róla a Szentírás, akkor hisszük, tudjuk, és kétség nélkül valljuk, akik az övéi vagyunk, és tőle bűnbocsánatot nyertünk, hogy mi is a mennybe fogunk kerülni. Nem azért, mert jobbak vagyunk, mint mások, hanem egyedül Jézus Krisztusért. Bűnökért való áldozatot tehát ma már nem kell hozni. És ha valaki úgy gondolja, hogy az úrvacsora is valami olyan dolog, mint az áldozat, azokat is ki kell ábrándítson. Az úrvacsora nem áldozat. Az úrvacsora nem áldozat. Az úrvacsora nem maga a bűnbocsánat helye. Szokták mondani némelyek, hogy már régen úrvacsoráztam, hát most már elmegyek úrvacsorára, mert sok a bűnöm. Hát ez nem ennek a helye az úrvacsorai közösség, az úrvacsora emlékeztet bennünket. Hogy mondjuk a szereztetési igében? Azt mondja Jézus Krisztus, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Az úrvacsora emlékeztet bennünket arra, amit Jézus Krisztus érettünk tett. És arra emlékeztet bennünket, hogy nekünk Jézus Krisztushoz kell jönnünk, ha bűnbocsánatot szeretnénk kapni. Jézus Krisztus nincs benne a jegyekben. Ha valaki beveszi a szájába a kenyeret és a bort, nehogy azt gondolja, hogy ezzel magát Jézus Krisztust vette magához, és automatikusan azért, mert itt az úrasztalát körbejárta, bűnbocsánatot kapott. Ez tévedés, és ne is nyugodjon meg tőle a lelkiismeretünk, hogyha ezt eddig így gyakoroltuk. Jézus Krisztus fenn van a mennyben, Szent Lelke által közöttünk van. Hisszük, hogy itt van az úrvacsorában is, velünk van, együtt van velünk, de bűnbocsánatot azoknak ad, akik ezt hittel kérik, várják tőle. Imádságot vár tőlünk, alázatos kérést vár tőlünk, amelyben mi kérjük tőle, hogy ajándékozzon meg bennünket az úrvacsorával, vagy a bűnbocsánattal, bocsánat. És az úrvacsora egy pontot tesz erre a dologra. Mert emlékeztet bennünket, hogy az a Jézus Krisztus, akitől a bűnbocsánatot kérjük, az meghalt az én bűneimért. Megtöretett a teste, kifolyt a vére, pontosan úgy, mint az ószövetségi áldozatoknak. És az ő tökéletes áldozatáért nekem Isten megbocsájt. Van azonban az áldozatok közül a hála áldozatok csoportja, amellyel azt gondolom, hogy ma is élhetünk. Hiszen azok az emberek, akik Istentől bűnbocsánatot nyertek, lehetetlen, hogy ne tekintsenek Istenre hálaadással. És bizony, ha az Isten felé való hálánkat szeretnénk valahogy realizálni, akkor ezt abban tudjuk realizálni, hogy áldozunk Istennek. Hálával áldozunk Istennek. Ahogy mondtuk, a hálaáldozat arról beszél, hogy milyennek tekintem én, és milyennek látom én Istent. Szeretném a testvéreket arra bátorítani, hogy ha Isten csodát tett velünk, ha Isten bűnbocsánatot adott nekünk, akkor testvérek, legyünk készek a hálára. Az élet minden területén sokféleképpen kifejezhetjük a hálánkat Isten felé. Legyünk készek arra, realizáljuk a mi érzéseinket, a mi tudatunkat Isten felé. Mutassuk meg Istennek azt, hogy mi szeretjük őt. Hozzunk áldozatokat, ő érette, az ő ügyéért. Úgy, ahogyan talán eddig is tettük. Hadd legyen ez bátorítás azoknak, akik ezt már eddig jó szívvel tették, és hadd legyen felszólítás azoknak, akik szeretnének Istennek valamilyen módon hálás lenni, hálásnak lenni, de nem tudják, hogy hogyan fejezzék ezt ki. Testvérek, mindenből áldozhatunk Istennek. Odaáldozhatjuk az időnket, az erőnket, odaáldozhatjuk magunkat, odaáldozhatjuk a pénzünket. Sok mindent odaáldozhatunk Istennek, amely mind-mind megmutatja azt, hogy mi Istent mire tartjuk. Hadd kérdezzem meg tőletek azt, hogy miről beszél az életünkben az Istennek áldozott idő, az Istennek áldozott munka, az Istennek áldozott pénz. Arról beszél, hogy mi megtartónknak, megváltónknak tartjuk őt. Arról beszél, hogy nála nagyobb, kegyelmesebb, irgalmasabb személyt nem ismertünk meg ezen a világon. Olyan jó lenne talán felülvizsgálni mindazt, amit Istennek hálából áldozunk, és áttekinteni ezen a szűrőn keresztül is. Méltó-e Isten nagyságához, méltó-e Isten cselekedetéhez az a hála, ahogyan mi őrá áldozunk. És mielőtt félreértésekbe mennénk, a tökéletes áldozat, amelyre Isten bennünket szólít, nem egyenlő a nagy áldozattal. Mert mi emberek mindig úgy gondoljuk, hogy az a tökéletes, ami nagy. Mindenből nagyot akarunk. Nagy házat akarunk, nagy autót akarunk, nagy telket akarunk, nagy országot akarunk, folytassam. Van mindenből nagyot akarunk, mert azt gondoljuk, az a jó. És Istennel kapcsolatban is sokszor ezt gondoljuk, hogy a nagyot kér tőlünk az Isten, és meg is riadunk ettől, hogy én nem tudok nagyot adni az Istennek. A tökéletes az nem egyenlő a naggyal. A tökéletes attól lesz tökéletes, hogy az én képességemnek, az én készségemnek a tökéletességéről árulkodik. Az ószövetségi áldozatok sem voltak egyformák. Egy szegény nyilvánvalóan nem úgy volt hála áldozattal Isten előtt, mint egy gazdag. De attól lett az egyik is tökéletes, meg a másik is, hogy a szíve, lelke benne volt annak, aki az áldozatot hozta. Nem a nagyság volt a kérdés, hanem az, hogy ahhoz az erőhöz, ahhoz a képességhez képest, amelyet Isten adott, amelyel megajándékozta az övéit, ahhoz képest ők mit hoztak oda Isten elé. Hadd bátorítsam a testvéreket újból és újból arra, hogyha hálásak vagyunk Istennek, akkor hozzuk eléje a mi tökéletes hála áldozatunkat, úgy, ahogyan megadta nekünk, úgy, ahogyan erre képessé tett bennünket. Ne a másikat mérlegeljük, ne azt mérlegeljük, mások mennyit áldoznak az Istenre, hanem azt nézzük meg, hogy én most, ebben az időben, hogyan és mi módon tudom azt kifejezni Isten előtt, hogy ő fontos nekem, hogy ő az én életemnek megváltója és megtartója, hogy ő az én életemnek egyetlen ura. Csendesedjünk majd el, gondolkozzunk ezen, hogy hogy tudnánk ezt kiábrázolni a családjainkban, a szeretteink körében, a munkahelyünkön, hogy tudnánk erről bizonyságot tenni és bizonyságot adni akár itt a gyülekezetben is, hogy az Úr az én megtartó pásztorom. És ezért hálával van tele a szívem. Összefoglalóan tehát, hadd emlékeztessen bennünket Isten ígéje arra, hogy Isten úgy a bűnökért, mint a háláért és hálából való áldozatokkal kapcsolatosan előírja, hogy azok legyenek tökéletesek. Jézus Krisztus a mi tökéletes áldozatunk, aki megáldozta magát érettünk, hogy bennünket megmentsen a bűn büntetésétől. Ha áldozni akarunk Istennek, tegyük ezt hálából. Legjobb, ha magunkat adjuk oda áldozatul Istennek. Azt mondja Pál apostol a 2 Korintus 12.15-ben, én pedig nagyon szívesen hozok áldozatot, sőt magamat is feláldozom a ti lelketekért. Magamat is feláldozom a ti lelketekért. Nem, Pál nem megváltója akar lenni a korintusbelieknek, hanem azt mondja, annyira hálás vagyok Istennek, hogyha kell, én mindenről lemondok azért, hogy ti az Isten titkát megértsétek. Talán ilyen hívő emberekre van szükség ma is ebben a világban, ebben az országban, akik készek magukat is feláldozni azért, hogy a Krisztus ügye, igazsága, tiszta evangéliuma eljusson másokhoz. Legyen ebben segítségű nekünk az Úr. Amen. A 469. számú dicséretünket keressük most ki, testvérek, és a 469. számú dicséretünk első és második versét énekeljük. Jézus nyájas és szelíd, láss meg engemet! Gyertek, testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Könyörülj meg rajtunk, mennyei édesatyánk, hogy megérthessük Jézus Krisztus áldozatának a titkát, azt a tökéletességet, amely ott volt ő benne, és amely tökéletesség bűnbocsánatot, örök életet szerzett nekünk. Szabadíts ki bennünket abból a hamis képzetből, hogy váltságul bármit is odaadhatunk a mi lelkünkért. Szabadíts meg bennünket attól a hamis tudástól, hogy a bűnbocsánatért valamit is tehetünk. Hadd értsük meg és hadd fogadjuk el, hogy a váltság a mi életünkre Jézus Krisztus. Ő az egyetlen, igaz és tökéletes áldozat, aki hordozta a keresztván a mi bűneinknek büntetését, és aki által eljuthatunk hozzád, mennyei édesatyánk, segíts bennünket, hogy hadd tudjunk így a te fiadhoz, Jézus Krisztushoz jönni, és őtőle bűnbocsánatot kérni és kapni. Köszönjük te neked azt, hogy szívesen veszed ma is a mi hála áldozatunkat, és most azért könyörgünk, hogy taníts bennünket úgy hálásnak lenni a te személyed felé, hogy abban örömödet lejjed, és ne a te haragodat vonjuk azzal magunkra. Taníts meg bennünket a helyes útra, ahogyan a hálánkat kifejezhetjük, és tégy bennünket készé, tégy bennünket bátrakká, hogy ne szégyeljük, hanem hadd hozzuk meg a mi hála áldozatunkat te eléd. Köszönjük mindazt, amit nekünk adtál, olyan sok jóval ajándékozol meg bennünket, alkalomról alkalomra, hétről hétre, napról napra. Hadd nyíljon meg a mi szemünk mindenek észrevételére, és hadd teljen meg a mi szívünk hálával. Köszönjük te neked az elmúlt hetet, köszönjük mindazt, ami abban jó volt, és köszönjük neked a szomorúságokat is, a bántalmakat is talán. Köszönünk neked mindent, amit adtál, mert tudjuk, hogy a tieidnek javára fordítod azt. Hadd kérjünk most különösképpen is gyászoló testvéreinkért, akik a gyásznak a szomorúságában, nyomorúságában járnak, emlékezzél meg róluk is, és fordíts javukra mindazt, ami velük történt. Hadd kérjünk azért, hogy vigasztald meg őket, adjál békességet a szívükbe, és könyörülj meg rajtunk is, hogy amikor előre tekintünk, hadd nézzünk mindig tereád, aki a mi jövőnknek, a mi holnapunknak záloga vagy. Köszönjük, hogy tekinthetünk rád hittel, mert aki benned hisz, az nem csalódik. Légy áldott ezért. Amen. Fohászkodjunk úgy, ahogy Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Mert azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és megtartsa mindazt, ami elveszett. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek. Kedves testvérek, szeretettel hívogatok mindenkit gyülekezeti alkalmainkra. Ma délután 5 órai kezdettel a 20-túliak bibliaóráját tartjuk. Kedden délután 5 órai kezdettel gyülekezeti hittanórát tartunk ovisoknak és alsósoknak, majd kedden este 6 órakor bibliaórát imaközösséggel, és szintén kedden este 8 órakor felnőtt konfirmandusok tanfolyamát. Csütörtökön 9:30 órakor babamama klubot és kört tartunk itt a gyülekezeti terembe. Pénteken 3 órakor az első éves, 4:30 órakor a másodéves konfirmandusoknak tartunk foglalkozást, aztán este 6 órakor az ifjúságot hívjuk ifjúsági bibliaórára. Szombaton egésznapos református játszókör rendezvényünk lesz, szeretettel hívjuk, várjuk erre a gyermekeket. Vasárnap, jövő vasárnap, ha Isten éltet bennünket, 9:30 órakor tartunk Isten tiszteletet, és mivel hónap utolsó vasárnapja lesz az Úrnak szent asztalát is megterítjük, így készüljünk az Isten tiszteletre. Ahogy arról imádságunkban is megemlékeztünk, szomorú szívvel jelentem a gyülekezetnek, hogy az elmúlt héten, 14-én szerdán, 10 órai kezdettel a Tamás utcai temetőben utolsó földi útjára kísértük Eleki Jenő 68 esztendőt élt atyánk fiát. Isten vigasztaló kegyelmébe, szeretetébe ajánljuk itt maradt gyászoló családtagjait. Köszönünk mindenféle segítséget, áldozatot, amellyel a testvérek Isten országának ügyét támogatták és támogatják itt ebben a gyülekezetben. Az Úr legyen és maradjon gyülekezetünk őriző pásztora. Kedves testvérek, Isten tiszteletünket énekléssel zárjuk. A már énekelt 469. számú dicséretünknek énekeljük további verseit, a 3., 4. és 5. verset. A 3. vers így kezdődik, szabadságot adj nekem és tiszta szívet.
Szabadságot adj nekem, és tiszta szívet. Adj magadhoz, Jézuson, hogy járjak veled. Vezess engem utadon, magad légy az út, melyen velkem a halálból életre jut. Jézus nyájos és szerint, lásd meg engem el, el ne engedd, ő megváltozik.
Annyit hadd hirdessek még a testvéreknek, elnézést kérek le, maradt itt a hirdetések közül, hogy mivel újra elkezdődött az adóbevallási időszak, az személyi jövedelem adónk 1+1%-áról rendelkezhetünk, és az ezzel kapcsolatos nyomtatványokat a kijáratnál fölvehetjük, mint azt tudott, 1%-unkat utalhatjuk valamelyik történelmi felekezetnek, egyháznak. Ezt kérjük, hogy a testvérek utalják a református egyház számára, az újabb 1%-át adónknak pedig utalhatjuk közhasznú alapítványok, szervezetek részére, a Békásmegyeri lakótelep templomépítése alapítvány, ilyen alapítvány, mind a két szervezetnek, alapítványnak a adószáma és a szükséges tudnivalók rajta vannak ezen a nyomtatványon. Hadd kérjük a testvérektől ezt a felajánlást. Köszönöm szépen!